Édes atyánk, az Úr Jézus nevében dicsérünk, áldunk téged ezen a reggelen is, köszönjük neked megtartó kegyelmedet, amelyel idáig hordoztál minket. Hálások vagyunk a te mindennapi jóságodért, szeretetedért, sokszor annyi mindennel megáldasz minket, annak ellenére is, hogy mi kérnénk azt tőled. Így dicsérünk téged azért, hogy most lehetőséget adtál, hogy idejöjjünk, tanuljuk a te igédet és hallgassuk a te szavadat. Kérünk azért, hogy a te szent lelked hozzá el azt hozzánk, ne csak a fülünkbe, hanem a szívünkbe. És így kérünk, adj egy áldott órát, amikor most rád figyelhetünk. Életünk erősödhet benned, és kérünk téged, hogy így légy most közöttünk a te dicsőségedre, Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és az igét hallgassuk Lukács evangéliumából. 19. fejezet, 11-től 27. versekig olvasom az igét. Amikor pedig ezeket hallották, mondott egy példázatot is Jézus, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szólt tehát. Egy előkelő ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Hívatta 10 szolgáját, átadott nekik 10 minát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Alattvalói azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Jött az első, és azt mondta, Uram, a minád 10 minát nyert. Az erre így szólt, jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmad 10 város fölött. Aztán jött a második, és jelentette, Uram, a mínád 5 mínát nyert. Ehhez pedig így szólt, uralkodj te is 5 városon. Jött a harmadik is, aki így beszélt, Uram, itt a mínád, egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy. Azt is behajtod, amit nem fektettél be, s learatod azt is, amit nem vetettél el. Ekkor az így szólt hozzá, a saját szavaid alapján ítéllek meg, gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, hogy behajtom azt is, amit nem fektettem be, és hogy learatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogy amikor megjövök, kamatostul kapjam meg? Az ott állóknak pedig ezt mondta. Vegyétek el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek 10 mínája van. Mire ezt mondták neki, Uram, annak 10 minája van. De ő így válaszolt, mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királlyá legyek felettük, hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem. Kedves testvérek, Bibliát olvasó, Bibliát ismerő testvérekhez szólva, hadd mondjam azt, hogy az előbb olvasott példázat nem tévesztendő össze a minden bizonnyal jobban ismert talentumokról szóló példázattal, és hogyha valakinek ilyen újfordítású Biblia van, akkor valószínűleg utal rá, hogy ez a történet megtalálható Máté evangéliumában, csak ott talentumokkal. Érdekes ez az utalás, mert teljesen más a történet, jól lehet hasonló az egésznek a végkimenetele és a tanúsága. De ott, abban a példázatban 3 ember kap különféle mennyiségű összeget, talentumokat. Ebben a példázatban azt olvassuk, hogy összesen 10 ember összesen 10 minát kap. Tehát egységesen van elosztva közöttük, és nagyon, nagyon hangsúlyos ebben a példázatban, ebben a történetben az, hogy a lehetőség itt mindenki számára ugyanaz. Míg a talentumok példázatában van, aki 5-5, 3-at, 1-et, ki tudja mennyit kapott, differenciáltan, itt mindenki ugyanannyit kap, mindenki számára a lehetőség ugyanaz. Az egész történetnek a háttere az, ugye az elmúlt héten hallottuk Zákeusnak a történetét, ott vannak Zákeus házában, otthonában, megtér Zákeus, és a megtérés gyümölcsét is mutatja azzal, ahogyan reagál a régi dolgaira, és osztja vissza a vagyonát, akiket megkárosított. És így kapcsolódunk be a történetbe, hogy amikor ezeket hallották, még mond Jézus egy példázatot is. Ugye útban van Jeruzsálem felé, a végső útja ez Jézusnak a keresztre feszítéshez, és már nem is fog Jeruzsálemből úgymond kijönni. És ezt olvassuk a 11. versben, hogy mivel közel volt Jeruzsálemhez, azt gondolták sokan, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Bemegy Jézus, és felállítja az Isten országát, kiűzi a rómaiakat, és eljön a paradicsom időszaka, amit várnak a zsidók. És minden bizonnyal a példázat egyik éles eleme az, hogy eloszlassa ezt a tévképzetet Jézus. És elmondja nekik, hogy várjunk egy kicsit, nekem még most itt kell hagyni majd benneteket, rátok fogok bízni feladatot, és amíg én megkapom a királyságot az atyámtól, addig nektek itt feladatotok lesz a földön. És nyilvánvaló ezt az időszakot mondja el Jézus, amit mi is ma élünk, az egyház korszakát, amikor ő felmegy a mennybe, most is ott könyörög értünk, és majd vissza fog térni királyként erre a földre. De mit kezdjünk ezzel az idővel? Nos, erről szól ez a példázat. Érdekes dolog, hogy itt a példázatban egy ilyen kifejezést is látunk, és persze volt ennek ott és akkor megérthető történelmi és aktuális háttere, amire most nem szeretnék kitérni, de azt mondja, nem akarjuk, hogy uralkodjon felettünk ez. És amikor azt mondja, hogy nem akarjuk, hogy felettünk uralkodjon, akkor már is tudjuk, hogy kikről szól ez a példázat. Egyértelműen elsősorban a zsidókról. Hiszen ők mondják el János 19:15-ben azt, mikor Pilátus azt mondja, hogy nézzétek meg a királyotokat, mutat Jézusra, azt mondja, nem, nincs királyunk, nekünk császárunk van. Magyarán mi nem akarjuk, hogy ez uralkodjon felettünk. A zsidó nép az, aki úgy összességében elutasította elsősorban Jézust, és ezért mondom, elsősorban ez a példázat mindenképpen a zsidókról szól. De nyilvánvalóan van benne olyan tanítás is, ami számunkra is itt és most megfigyelhető és alkalmazható, én erre szeretnék most fókuszálni. Még mindig így elöljáróba a példázat azt tanítja, hogy a hűséges szolgálat jutalma a még nagyobb felelősségre való megbízatás. És igazából meggyőződésem, hogy a mennyben nem fogunk unatkozni, nem csak hárfákat fogunk pengedgetni, ahogy itt sokan elképzeli, felhőkön ülve, és akkor sokan azt mondják, hogy hát ez elég unalmas ahhoz, hogy ezt ne akarjam. De látjuk azt, hogy itt, ahogyan a szolgálatukban helytállnak a földön, ahhoz képest bíz rájuk városokat aztán Jézus a továbbiakban. Most nem biztos, hogy városoknak a kormányzása, felügyelete lesz ránk bízva, de mindenképpen látjuk, hogy nem lesz unalmas a mennyben számunkra. És mindenképpen attól függően kapunk kisebb vagy nagyobb felelősséget a mennyben, hogy itt, a földön mit kezdtünk azzal, amit az Isten ránk bízott. Most ezekkel a háttér ismeretekkel menjünk kicsit részleteiben a példázatban, és lássuk meg először a királynak, vagyis ennek a nemes embernek, mondhatnám így Istennek a bizalmát az ő szolgái iránt. Azt olvassuk, hogy 10 szolgájának, a szám nem annyira lényeges, osztott ki 10 minát, tehát egy-egy, és ez viszont lényeges. Mindenki ugyanazt a lehetőséget kapja. A mina egy görög pénz volt, körülbelül 3-4 havi fizetésnek megfelelő összeg, és ezzel kellett nekik kereskedniük. Azt mondta Jézus, azt mondja ez a nemes ember a példázatban, menjetek, kereskedjetek. Menjetek, használjátok, forgassátok azt, amit én rátok bíztam. Csináljatok vele valamit. És ha lehet, akkor sokszorozzátok meg. És azt látjuk, hogy a példázat során ez a nemes ember, hadd nevezzem királynak, mert így tér vissza, semmilyen módon nem avatkozik be abba, hogy hogyan forgatják a szolgái azt, amit rájuk bízott. Egyszerűen még csak azt sem látjuk, hogy fölöttük állt volna, vagy valamilyen, valakik által parancsolt volna nekik ezt vagy azt. Azt látjuk, hogy teljesen rájuk hagyta. Kaptatok valamit, és majd, ha visszajövök, elszámolunk. Hogy addig mit kezdetek vele, ez teljesen a ti dolgotok. Megmondtam, mit csináljatok, tegyétek. És minden bizonnyal Isten így bízza ránk is a minát, ami nem tudjuk pontosan mi. Mi az, amit ránk bíz Isten? Amiben egyenlő eséllyel indul minden egyes ember, ránk bízza az ő evangéliumát. Elmondja nekünk azt a lehetőséget, hogy megtérhetünk, hogy az Isten gyermekeivé válhatunk, hogy elhagyhatjuk a bűneinket. Ránk bízza aztán az ő országának az építését mindenkire ugyanúgy. Nincsen ebben olyan, hogy valaki kisebb vagy nagyobb lehetőséget kap. Mindenki a saját lehetősége szerint építse Isten országát. Ránk bízza az ő képviseletét ebben a világban. Mivel ő nincs jelen testben, személyében, így mindent, ami Istennel kapcsolatos az egyházon és az egyházhoz tartozó embereken, rajtatok, rajtam, és sok máson keresztül ítélnek meg az emberek. És talán ezért egy ilyen példázatot mond, mert sokféle dolog bizatott ránk, amiben mindenki egyenlő eséllyel indul. Van egy kis legenda, ami szerint egy nagyon jól illusztrálja ezt, amit ez a példázat mond. Mondom, legenda, nem valószínű, hogy megtörtént, de nagyon elgondolkoztató, hogy miután Jézus felment a mennybe, Gábriel angyal mellé ült, és néztek vissza a földre, és megkérdezte az angyal Jézustól, hogy mi az a néhány pici pontot Jeruzsálemben. És azt mondta neki Jézus, hogy azok az én tanítványaim, azok az apostolaim. És miért fénylenek? Mi a célod velük? Azt mondta, rájuk bíztam mindent, amíg én itt vagyok a mennyben. Hogy szolgáljanak, hogy hirdessék az evangéliumot, hogy vezessenek embereket üdvösséghez, megtéréshez, vezessenek hozzám. És nézték tovább pár pici pont az egész világon, megkérdezte tőle Gábriel, és mi van, hogyha nem fogják betölteni ezt a küldetést? Mi van, ha nem engedelmeskednek a parancsodnak? És egy rövidebb csend után Jézus csak annyit mondott, nincs B-tervem. Nincs B-terve. Ezt látjuk ebben a példázatban is. Ránk bízta az ő szolgálatát, ránk bízta az evangéliumot, ránk bízta az ő országának építését, és nincs B-terve. Hogyha te nem csinálod, látjuk, ezért mondom, nem avatkozik bele a király bizalma a miénk, és ezt élvezzük. És ezért lehetséges az, testvérek, hogy éljük itt az egyház történetet, éljük ezt a világot, élték elődeink. Amit tanulhatunk, és amennyit tudhatunk Jézustól, a királytól, az mindösszesen az, hogy van egy Bibliánk, néha megmérhetjük azon magunkat. Aztán ugyanezt a Bibliát elő tudják venni az emberek, mondjuk így az Isten ellenségei is, még az ördög maga is alkalmazza az igét a maga dolgaira. Mára odáig értünk, hogy teljesen káosz és zűrzavar az egész, hogy egy-egy szituációban mi a helyes döntés. Mert A és B dologra is van ige a Szentírásban. Mit csináljunk akkor? Kinyithatjuk az egyháztörténelem könyveket, fellapozhatjuk ott, milyen hibákat követtek el elődeink, mit csináltak jól, milyen áldásokban jártak, és ez vagy közelebb visz, vagy nem. És azért, hogyha ma is esetleg van valami, bármilyen kérdés, amiben nem értünk egyet, vagy amiben fel lehet zúgni, akár gyülekezeti, akár nagyobb mértékű kérdés, mi az, ami támpontot ad nekünk? Jézus nem fog lejönni és azt mondani, ez az én igazságom, és ezt akarom, ezt csináljátok. Nem. Ránk bízta azt, hogy bizonyos problémás kérdésekben, ügyekben is hogyan tudunk megegyezni. Fontosnak tartjuk-e azt, amikor vitánk van adott esetben egymással, nem értünk egyet, fontosnak tartjuk-e azt, hogy prioritás az Isten országa épüljön. Legfőbb szempont, hogy a kívülállók azt fogják figyelni, hogy na, hogy oldják ezek meg a problémájukat. Más-e az, hogy ezek a Krisztust követik, vagy teljesen világi szinten, világi módon nyúlnak hozzá kérdésekhez. A király ránk bízta az ő országát, ránk bízta az ő evangéliumát, és nem fog beleszólni egészen addig, amíg nem jön el az ítélet. Nincsen egy hamarabbi mérce, ha csak nem maga a Szentírás, hogy mit mond Jézus. Nem fogjuk tudni pontosan megmondani, hogy már pedig ebben a szituációban, amiről pontosan nem ír a Biblia, kizárólag ez a jó döntés. Hanem ahogy Isten vezet minket, ahogy a Szentlélek formál, ahogy egyre több ember tud a Szentlélek hangjára hallgatni, és az ő ösztönzésére és késztetésére, ezek alapján hozunk döntést, és próbáljuk a király mináját kamatoztatni. Ha lehet nem rontani az értékét, hanem egyre nagyobbá, egyre értékesebbé tenni. Hadd mondjam el, testvérek, akár itt gyülekezeti kérdésekben, akár nagyobb kérdésekben is, minden szolga ugyanazt az adományt kapta Istentől. Te is, mint amit én. És mi mind annyian kereskednünk kell ezzel. Az eredmények közötti különbséget pedig nem az adottságok fogják adni, hogy ki volt rátermettebb, ki volt ügyesebb, ki volt bátrabb, ki volt teológiailag képzettebb, vagy kevésbé képzett, hanem ennek az adománynak a használatában tanúsított szorgalom. Egy minát kaptál te is, egy minát kaptam én is, és az, hogy ki tud ebből többet visszaadni majd a mesternek, amikor jön az ítélet, nem azon múlik, hogy ki kapott többet vagy kevesebbet, hanem hogy mennyire szorgalmasan forgattad, használtad azt. Vagy kényelmes voltál, és inkább a világ dolgaiban vagy te, profibb, egy kicsit a világ dolgai visznek inkább téged el, és periféria ez számodra, hogy a királynak a mináját forgasd. Márpedig a király rád bízta a vagyonát, néha küld nekünk figyelmeztetést, de hát ez is csak embereken keresztül jön, akire azt mondhatod, beszél ez össze-vissza, a Bibliát értelmezhetjük akár, hogy ezekkel is mind el lehet ütni, és vissza lehet ülni a kényelem székébe. De kérdés, hogy mennyit hozott már eddig az életedben, amit a király rád bízott. Mert hogy itt a második dolog, hogy ez egy próbatétel, a földi lét, az, hogy Isten megtart minket itt a földön, onnantól, hogy hitre jutottunk, nyugodtan magához vehetne, az üdvösségünk kérdése rendben van. De miért hagy még mindig itt minket? Pontosan ezért, mert ránk bízott valamit. És ez egy próbatétel, hogy amit ránk bízott, azzal mit csinálunk. Minden ilyen bizalmi kérdés emberek között is egyfajta próbatétel, hogy hűséges és megbízható vagy-e. Nyilván először az apróbb dolgokban. Nem fognak rögtön ránk bízni egy egész országot. Nem fognak rögtön hatalmas pénzeket ránk bízni. Előbb az apró dolgokban bizonyítanunk kell hűségünket és bizalmunkat. Majd aztán azt látjuk, hogy akik a próbatételt kiállták, és egy-egy minájukat valamennyivel megsokszorozták, attól függően egy-egy város feletti jutalmat kaptak. Egyes város feletti uralom lett a jutalmuk. Egy mina 3-4 havi fizetségért, egy egész városnak aztán a gondozása, felügyelete és szervezése. Azt kell kiolvassuk és lássuk ebben a történetben, testvérek, hogyha eredménytelenséget vagy kudarcokat élünk meg a hit életünkben, az gyakran azért van, mert az élet hétköznapi, rutinszerű dolgaiban sem vagyunk már hűségesek és megbízhatók. Mert azokat úgy kezeljük, hogy ezek túl kicsi dolgok. Úgy kezeljük, hogy nincs nagy jelentősége. És mivel a kicsi dolgokban, az apróbb dolgokon nem vagyunk hűek, ezért a nagyobb dolgokban valószínűleg kudarcot fogunk vallani. Isten ugyanis nem úgy van azzal, hogy valami túl kicsi, amit ő rád bízott, amire ő képességet és lehetőséget adott neked. Nincs számára túl kicsi lehetőség. Olyan lehetőség van, amiben hűséges vagyok, meg amiben nem vagyok hűséges. Amiben megbízható vagyok, vagy amiben nem vagyok megbízható. Függetlenül attól, hogy mennyi az, amit rám bízott. És éppen ezekben az apróságokban tesz minket is Isten próbára minden nap. Hogy otthon és a hétköznapi dolgaidban, és a munkádban, és minden apró dologban, amit egyébként minden más ember, még lehet te is jelentéktelennek tartasz, hogy állsz meg azokban? Hűséges vagy, vagy azt mondod, nem látja ezt senki, és különben is méltatlanul kicsi dolog ez hozzám, ezért ez nem fontos. Ezt elengedem, ezt nem csinálom megbecsülettel, ezt hagyom. Olvastam nyilván egy amerikai példát, minden Amerikában történik, amiről be tudok számolni, de az legalább messze van, és senki nem gondol semmi jóra vagy rosszra. Egy bizonyos Craig Dawsonnak volt egy furcsa szokása, bár talán nem is olyan furcsa, minden nap futni járt. És amikor futni járt, neki nem volt bedugva a füle, mint ahogy a mai futóknak, egyszerűen csak lefelé hajtott fejjel futott, szinte soha nem nézett föl, nem ismerte meg maga körül az embereket, csak lehajtott fejjel futott. Idővel aztán kiderült, hogy miért csinálja ezt, mert folyton folyvást bele botlott mindig elejtett pénzérmékbe azon az útvonalon, ahol ő futott. És valamikor egyszer összeszámolták, hogy az apró pénz, amit 25 év futás alatt összeszedett, az 8100 dollár volt, ez lefordítva nagyjából 2.900.000 forint. Ilyen értékű elveszett érméket, pénzdarabokat talált 25 év alatt futás közben. És tudjátok, ez a történet azt mutatja nekünk, hogy akármilyen apró dolgot, hogyha hosszú távon következetesen végrehajtunk, az ilyen cselekedeteknek óriási ereje van. Apróság, egy-egy centet találni, csak amikor sokszor megtalálod és összegyűjtöd, abból lehet, hogy 2.900.000 forintnyi összeg kijön. Ha valamit hosszú távot, akármilyen apró dolgot következetesen végrehajtasz, annak óriási ereje van. És már csak az a kérdés, hogy amit mi apró dolgokat hosszú távon következetesen csinálunk, azok Isten szerinti dolgok, és ezek adódnak össze, vagy a bűncselekedetei. Apró dolgok, mondjuk, nem sokat számít. Ezt az egyet megcsinálhatom, mindenki ezt csinálja. Szépen szokássá válik, és utána olyan kudarcá lesz az életünkbe, ami gyakorlatilag már elhordozhatatlan. De ha az Isten dolgaival csináljuk, ugyanilyen apránként, hűséggel kitartva, az ugyanígy összeadódik, és valami elképesztő áldássá formálódik. Ez tehát egy próbatétel Isten részéről, amit itt a Földön élünk továbbra is. És itt van a harmadik, a jutalom. Hiszen amikor visszajön a király, elszámoltatja a szolgáit. Mit kezdtetek azzal, amit én adtam nektek? Látjuk a példázatban, hogy nem alanyi jogon járt a jutalom. Az a pénz, amit az elején adott nekik, az alanyi jogon járt. Mindenki megkapta. A jutalom viszont attól függően, hogy ki mit kezdett azzal, amit alanyi jogon megkapott. És a jutalmat így várhatjuk Istentől. Nem csak várni kellett rá a szolgáknak, meg ülni, meg imádkozni, hanem forgatni kellett, azt mondta nekik, kereskedjetek. Nem tudom, testvérek, tudtátok-e azt, vagy tudjátok-e azt, hogy igenis a hívő embereknek is lesz ítélete. De hát nem arról van szó, hogy aki már megtért, aki újjászületett, akinek örök élete van, az már nem megy ítéletre, hanem átment a halálból az életbe. Nos, nem az fog eldőlni a hívő ember ítéletén, hogy üdvözültél-e, vagy elkárhoztál, hanem az, hogy milyen jutalmad lesz a mennyben, és mire bíz rá, mire bíz majd téged Isten a továbbiakban. Hadd olvassam ezt Pál apostol korintusi levelében következőképpen. Isten pedig, aki minket erre felkészített, a lélek zálogát adta nekünk. Csak zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy lehetséges, hogy lefordítva, ezek a minák, maga a Szent Lélek, a lélek záloga, amit az Isten ad a hívő embereknek, zárójel bezárva. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg testben lakunk, itt a Földön, távol vagyunk az Úrtól. Mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Ez lenne a minnának a forgatása. Miért? Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Ne értsétek félre, testvérek, ezt az ítéletet, itt nem az üdvösség dől el, hiszen Pál apostol a hívő embereknek beszél, akik megkapták a lélek zálogát, és kiknek kell odaállni? Nekünk, mindannyiunknak. Nem arra, hogy van-e üdvösségünk, vagy nincs, hanem arra, hogy mit cselekedtünk a lélek zálogával, a minával, hogyan forgattuk, minthogyha Pál apostol erről a példázatról prédikálna a korintusiaknak. Igen, testvérek, oda kell állnunk, és lesz a hívők számára is ítélet. És ez az ítélet arról fog szólni, hogy a jól végzett munka jutalma egy még nagyobb megbízatás lesz. És ez a földön is így van. Hát képzeljétek el, ha valaki nagyon becsületesen, nagyon jól végzi a munkáját, akkor egy idő után azt fogják neki mondani, na hát, látjuk, hogy te milyen remek ember vagy, és milyen hozzáértő és szakértő vagy abban, amit csinálsz. Akkor most már gyere, ülj le erre a székre, és pihenj, és menj nyugdíjba, és nem tudom, hagyd el ezt a pályát. Nem azt fogják neki mondani, figyelj, nem vállalnál el egy magasabb pozíciót, nem lennél másoknak is a vezetője, vagy akiket motiválni tudsz ebben, hasonlóan végezzék a dolgokat. A földön is egy jól végzett munka jutalma, még nagyobb megbecsülés, még nagyobb megbizatás. És ez a jutalom. Istennek a nagy jutalma is, annak az embernek, aki megfelelt a próbán, az, hogy még több bizalmat fog adni Isten nekünk. És ez egy óriási megtiszteltetés, amikor Isten azt mondja, jól végezted, amit csináltál, gyere most már többre bízlek ezután. Nem megpihenni fogunk, nem félretesznek minket, hanem többre bíznak ezután, nagyobb felelősségre. És igen, a példázatnak a lényege az élet egyik alapvető törvénye, nem csak a hit életben, hanem valószínűleg mindenhol. Mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ha az ember folyamatosan gyakorolja magát valamiben, akkor valószínűleg egyre jobb lesz. Ugye olyan sportolók, akik 20 évesen olimpiai érmeket nyernek, majd pici gyerekkoruk óta minden héten többször, esetleg minden nap órákat gyakorolnak. Vagy aki egy profi zenész lesz, és olyan koncerteket tud majd csinálni, amivel hatalmas tömegek hallgatják, az is egész pici korától gyakorolja magát egyre jobban és jobban. Legyen ez a sport, legyen egy nyelvtudás, legyen bármilyen képesség. Ha valaki minden nap gyakorolja magát benne, egyre jobb lesz benne. De hadd mondjam, testvérek, a bűn is ilyen. Ha abban gyakoroljuk jobban magunkat, abban leszünk egyre jobbak. Csak az nem fölfelé fog vinni minket, hanem lefelé. Ellenben, ha van az embernek egy tehetsége, vagy egy adottsága, de nem gyakorolja azt, akkor elkezd kopni az a tudás, amit tudott. Elkezd kopni az a tehetség, az az ügyesség, az a hozzáértés, amivel rendelkezik. És ez így van a hit életünkben is. Ha valóban törekszünk az Isten dolgaira, és megküzdünk azokkal, amik eleinte persze mindig nehezen mennek, de hűségesen olvasod az igét, ha hűségesen szolgálsz, egyre többet fogsz érteni abból, hogy mit akar az Isten mondani. Amikor először, másodszor nyitott fel a Bibliádat, azt mondod, hogy mi ez az egész? Semmit nem értek belőle. Értem a szöveget, meg a szavakat talán, de mit akar ezzel mondani? Hogy van ez hatással az életemben? De minél többet olvasod és tanulsz belőle, mellé teszed a szolgálatot, és minél többet megélsz belőle, annál inkább nyílik a távlat, hogy mit jelentenek ezek, és mit akar az Isten mondani. ha kimersz állni, bizonyságot tenni az embereknek. Először, másodszor félve teszed, de 10., 20. alkalom már annyira természetes lesz, észre se veszed azt, hogy erről beszélsz, és közben embereknek szórod az ige magját. Hogyha adakozásban próbálsz először pár tétova lépést tenni, de folyamatosan kitartasz benne, akkor azt fogod érezni, hogy egyre inkább megáld ebben az Isten, és már a nagyobb adakozás sem okoz problémát. Régen alig adtam oda még azt a keveset is. De bármire vonatkoztatható, hogyha folyamatosan mész benne hűséggel, kitartóan, akkor egyre nagyobb távlatok és magasságok nyílnak meg előttünk. Igen, először erőfeszítést igényel. A tanulásnak, annak a nehéz tanulásnak képességgé kell válnia, és ezek idő és kitartás, míg valami, amit megtanul az ember, rutinszerű képességgé válik. De ne add fel a harcot, mert hogyha feladjuk és a könnyebb utat választjuk, akkor az az ellenálló erőnk, ami az elején még megvolt, mert volt motivációnk, az egyre kevesebb lesz, és kezdünk visszacsúszni arról a magasságról, amit addig elértünk. Ezért ne adjuk fel a harcot. Csinálni kell. Először nehéz, és aztán egyre könnyebbé lesz. A keresztény élet is ilyen. A keresztény életben nincs megállás, testvérek. Ott nem fognak minket nyugdíjazni, ott nem fognak szabadságra küldeni, ott nem fogja Isten azt mondani, hogy te most leülhetsz, téged az ördög nem támad. Ilyen nincs. Nincs tétlenség. A keresztény életben nincs egy helyben maradás. Vagy előre felé haladsz, vagy visszacsúszol. Olyan nincs, hogy évekig stagnálsz egy helybe. Eszembe jut a történet, ezt a részét mindannyian ismerjük, amikor Sziszifusznak kell görgetnie fel a követ a hegy tetejére, és soha nem tudja megtenni, mert a csúcsnál mindig történik valami, amivel visszagurul, és kezdheti az egészet előről. Nos, talán nekünk nem kell előről kezdeni, de elég csak picit kihagyjon a figyelmünk a koncentráció, és a kő legurul. Amikor már elindul lefelé a lavina, aztán nem tudjuk megállítani. De ha folyamatosan erőt teszünk bele, és lendületben tartjuk a keresztény életünk kövét, a haladást, akkor annál könnyebb fölgurítani. Annál könnyebb képességgé tenni ezt, a szolgálatunkat. Vagy többet kapunk, testvérek, mert egyre magasabbra jutunk, vagy elveszítjük azt a magasságot is, amit addig elértünk. Mert a hegy meredek, amin fölfelé haladunk, és a kő nem könnyű, amit fölfelé görgetünk. Értsétek ezt a képet. Vagy nagyobb magasságokba jutunk a keresztény életben napról napra, vagy egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedünk. Összefoglalva tehát, az Úr nem fog beavatkozni. Megkaptad, amit tudnod kell, ott van az evangélium. Ha újjászülettél, megkaptad a Szentlélek ajándékát is, és feladatot arra nézve, hogy mit vár tőled az Isten. Kérdés azt, hogy mit kezdünk ezzel. Mennyire vagyunk ebben szorgalmasak. Csak ezen múlik majd a jutalom is számunkra. Atyánk, hálát adunk neked az Úr Jézus kegyelméért, azokért az ajándékokért, amit mindannyiunkra rábíztál. Hálásak vagyunk neked a kincsekért. Köszönjük neked, hogy szabadon használhatjuk, forgathatjuk azt. Köszönjük neked, hogy ebbe belefér néha az, hogy nem túl jól döntünk, hogy hibázunk. De köszönjük neked, hogy van ebből is visszaút, kiút, és köszönjük neked azt, amikor folyamatosan épülhet az életünk. Köszönjük, hogy újra és újabb dolgokat tanulhatunk, nem csupán az igéd olvasásából, hanem a szolgálatból, és köszönjük neked azt, hogy megajándékozol minket ezzel a lehetőséggel. Köszönjük, hogy nem együtt vagyunk, példázatban is 10 szolgát kapott egy-egy minát. Itt is mi egy gyülekezetként szolgálhatunk, és tehetünk érted a te országodért dolgokat. Kérünk téged arra, hogy nevelj minket egyességre. Kérünk, hadd kapja meg mindannyikünk azt a lelket, azt az ösztönzést, motivációt tőled, hogy akarjunk fejlődni az ige ismeretében, a szolgálatokban, és köszönjük neked azt, hogy ezt már sokszor itt a Földön áldással jutalmazott számunkra. De hálát adunk, hogyha itt közvetlenül nem is kapunk érte semmit, akkor is majd az elszámoláskor Te magad leszel, ami jutalmazónk. Legyen áldott ezért a Te neved, és kérlek, hallgass meg most a magunkban, csendben elmondott imádságainkat is. Amen.